Örüljetek az Úrnak, ti igazak, az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva énekeljünk éneket az Úrnak, a 33. zsoltárunkat. Abból szólt az igés köszöntő is. A 33. zsoltárunk első verszakát így kezdődik: Nosza, ti Isten félő hívek.
Isten félő hívek, örvendezzetek az Úrnak, mert illik, hogy őtet dicsérjék, kik örülnek igazságban. Áldjátok az Úrtól, hangos citerákban, az Úr áldosség, landban heget ünnen, címban hiszen Isten magasztaltosség.
Foglaljuk el helyünket is. Ének szóval készüljünk a keresztelésre. A 412. dicséretünk második verszakát énekeljük el. A 412. dicséret második verszaka így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Isten és egy gyülekezet nevében köszöntünk benneteket, testvéreink, akik elhoztátok ezt a kisgyermeket, hogy a szent keresztség által ő is befogadtassék Isten szövetségébe, a keresztény anya szentes házba. Veletek együtt köszönjük meg Istennek e gyermek életét és az édesanya életét, akit megőrzött és megtartott a mi Urunk Istenünk. Hallgassuk meg, hogy hogyan is szerezte a mi Úrunk a keresztségnek a sákramentumát. Elmondja ezt számunkra Máté szerint Evangélium 28. fejezete, utolsó 3 verse. Mielőtt átmente a mi Úrunk a mennyei dicsőségbe, a következő szavakkal bízta meg az ő tanítványait. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenve azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez a szereztetés igéhez most még egy igeverset olvasunk, Ézsaiás könyvéből, az 54. fejezetből a 10. verset, így szól: mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, egy évvel ezelőtt, vagy majdnem egy évvel ezelőtt pont fordított volt a felállás, hiszen akkor a mostani keresztszülők álltak itt, már a 4. gyereket keresztelve, kislányt, Kamillát, Kincső Kamillát, és most pedig fordított a felállás, ti voltatok akkor a keresztszülők, kedves Benyámin és Márti, most pedig ti vagytok itt, mint szülők, talán nem is gondolhattuk volna ezt egy évvel ezelőtt, hogy ez pont egy fordított felállásban fog történni. Hála az Úrnak, megszülethetett az első gyermek, kisfiú Bálint, láttuk már az akaratát, ugye ilyenkor már kezd azért ez előjönni életkorral, és meg hát majd megtanulja azt is, hogy hát van az úgy, hogy a felnőttnek is van akarata, és nagyon sokszor ez a kettő talán össze is vész egymással, de hát ez az emberi válásnak, a felnövekedésnek is egy ideje, hogy megtanuljuk ezt is, az emberi együttélésnek a szabályait. És hát itt kell bölcsesség a szülőknek mindig újra és újra, hogy hogyan történjen az a nevelés szóval és cselekedettel, de bátorítással, ha kell akár intéssel is. Szóval Bálint a kisfiú, erős, egészséges ez a latin szó, amiből az ő neve következik. Hát láthatjuk ezt az erőt, és láthatjuk ezt az egészséget, és kívánjuk, hogy ez így is történjen, így is maradjon továbbra is, de ne csak külsőképpen, hanem belsőképpen is, legyen hídben is, ő erős és egészséges. Hogyan is szólt ez az ige, amit felolvastam, csodálatos üzenet ez, Ézsaiás próféta könyvéből: mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urat. Talán néhány szót arról a helyzetről, amiben Izrael népe volt, amikor ezt az üzenetet kapta. Bizony a fogság időszaka, de szükség volt a bátorításra, és el volt készítve már a szabadulás, és még nem látszott ez. Ézsaiás az egyik olyan próféta, aki újra és újra el kell, hogy mondja ezt a népnek, hogy Isten nem hagyott el titeket. Istennek a hűsége az töretlen. Fordítva történt, ti hagytátok el az Urat, de Isten újra közelít. És azt is mondja, hogy az a békességes szövetség, nagyon érdekes ez a kifejezés, az is újra föl van ajánlva, sőt, meg sem szűnt. És az a fajta békesség, ahogy erről a Szentírásunk beszél, az valami sokkal több, mint ami a külső körülményektől függ, hanem az Istentől való kapcsolattól függ. Sőt, nagyon sokszor az a fajta békesség a külső körülmények ellenére is békesség bennünk, mert az Istenből való kapcsolatból táplálkozik. És azt mondja itt az ige, előtte is érdemes lesz majd elolvasni a teljes szakaszt: a hegyek megszűnhetnek, a halmok meginokhatnak. Bizony, az elég félelmetes dolog, amikor így elkezd a természet is morajlani és éppen meginogni, és bizony az ember nagyon kicsinek és törékenynek érzi akkor magát, de a következőképpen folytatódik ez az ige: de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg. Tehát ha a körülményekben ilyen is történik, hogy körülöttünk úgy érzik, hogy minden összedől, Istennek a békessége, szövetsége és az ő hűsége, ez a két kifejezés van itt, az mégis megmarad. Kedves szülők, kedves keresztülők, ez az ige is íródjon a szívetekbe. Tudom, hogy nagyon sok igét ismertek, és ezek az igék vezetnek is benneteket. És hát ennek a kisgyermeknek, Bálinnak az életébe is íródjon ez be. És valóban vannak olyan időszakok, amikor úgy érezzük, hogy mintha minden összedőlne. De aki Jézus Krisztusra épített, erre a biztos kősziklára, erre a biztos alapra, akkor ez megmarad, megáll. Még hogyha a körülmények nem is ezt mutatják. Hagy mondjam ezt, hadd kívánjam nektek, kedves szülők, keresztülők, újra és újra, hogy erre az alapra ráárva tudom, hogy ezen álltok, de ez azt is jelenti, hogy Istennek a szövetsége, meg Istennek a békessége, szövetségei szó, meg hűsége, akkor megáll és megmarad. Ahogy mondtuk, ott is az volt a baj, hogy a nép távolodott el Istentől, nem az Isten a néptől. És ez az, hogyha fönnáll ez a kapcsolat, ha ti ragaszkodtok így hozzá, az ő teljes ragaszkodását megérezhetitek. És kívánom azt is, mert nem kis feladat sosem, tudjuk ezt, gyerekes szülők, egy gyermeket nevelni, egy gyermeket nem csupán táplálni, hanem egyengetni az ő útját, és különösen úgy, hogy Krisztus felé vezem ez sem ez, ezt kívánok neked, különösen is sok erőt, meg sok bölcsességet. Szóval, hogyan is szólt ez az ígéret, még egyszer hagy olvassuk el, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem, szövetségem nem inog meg, mondja könyörülő Urat. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy álljunk fel mi is, a gyülekezet, és most közösen valljuk meg a mi hitünket, a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket, az apostoli hitvallásnak az elmondását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Az első kérdés így szól, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Másodszor így szól a kérdés, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Foglaljuk el helyünket, és hajtsuk meg fejünket imádság. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg neked ennek a kisgyermeknek az életét, hogy ő megfogalhatott, hogy ő ott az anyamében növekedhetett, és egészségesen világra születhetett. Urunk, valóban olyan nagy csoda ez, sok mindent tudunk már erről, mégis mindig csodálattal tekintünk ebben bele. Olyan csodálatosan tervezted el ezt, hogy hogyan is lesz a világnak jövője, hogyan születnek meg a következő nemzedékek is. Köszönjük neked, Urunk, az édesanyát is, akit megtartottál szüléskor is. És köszönjük neked, Urunk, a család egészét, hogy ő így egészséges családban növekedhet. Köszönjük a nagy családot, aki körbeveheti őt, a keresztszülőket, a családtagokat, a testvéreket, a nagyszülőket. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy valóban ő egy ilyen közösségbe születhet bele. Ez sem természetes már a mai világban. Urunk, adj bölcsességet is az ő neveléséhez. Elsősorban szülőknek, keresztszülőknek, de a nagy család egészének. Valóban legyen örömnek forrása a kisgyermek, és növekedjék testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Kérünk, Urunk, áld meg gyülekezetünket, lelki nagycsaládunkat így is, legyünk hívek fogadalmunkhoz, hordozzuk őt szeretetben, imádságban, megadva a segítséget a szülőknek a hitben való nevelésre. Így kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassuk meg a gyülekezet köszöntőit. Köszönjük szépen! Folytatódjék az Isten tisztelet. Énekeljük a 658. dicséretünket, és ugye énekvers vége felé mennek majd a gyermekek a gyermek Isten tisztelet helyére. 658. dicséretünk, mind az 5 verszakát énekeljük el, így kezdődik: Jézus Krisztus szép fényes hajnal. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
A 32. úrnapja a háládatosságról. 86. kérdés. Ha Isten minden nyomorúságunkból, egyedül kegyelemből, minden érdemünk nélkül Krisztus által szabadít meg, akkor miért kell jót cselekednünk? Azért, mert miután Krisztus minket vérén megváltott, szent lelkével meg is újít, hogy hozzá hasonlókká legyünk. Hogy a sok jóért Isten iránti hálánkat egész életünkben megmutassuk és őt dicsőítsük. Továbbá azért, hogy ki a maga igaz hitéről, a hit gyümölcseiről bizonyságot szerezzem. Végül azért, hogy Isten félő életünkkel másokat is megnyerjünk Krisztusnak. 87. kérdés. Ezek szerint nem üdvözülhetnek azok, akik hálátlan és bűnben megáltalkodott életükből Istenhez meg nem térnek? Felelet. Semmiképpen, mert amint az írás mondja, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 33. fejezetéből, a 33. fejezet mind a 22 verséből, református bibliaolvasó kalózunk szerint mai napra kirendelt Zsoltárról van szó. Mivel hosszabb ige szakasz az, amit olvasok, ezért kérem, hogy ülve, de nyitott szívvel és figyelmesen hallgassuk azt. Itt szólt tehát hozzánk Isten írott üzenet a Zsoltárok könyve 33. fejezete első versétől. Örüljetek az Úrnak, ti igazok, az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszolt el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, s amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájunk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem menti meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk a Jézus Krisztus által, hadd köszönjük meg, Urunk, szavadat, hiszen a te szavad alkotta a világ mindenséget, ahogy ebben a Zsoltárban is hallottuk. Te jelölted ki a szárazföldet, a tengert, és nem hagytad, hogy átfolyjék a szárazra. És Urunk, te alkottad az egész világ egyetemet, ami körbevesz bennünket, mindezt a te szavad által. Kimondtad, hogy legyen, és az megtörtént. Engedted neked az elemek, és összerendeződtek, teremtett világgá. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg neked úgy is a te szavadat, mint ami szólhat hozzánk, mint ami elérhet bennünket. És olyan csoda az újra és újra megtapasztalni, hogy az a szó, ami a világot alkotta, a láthatót, az egészet, a berendezettet, a kozmoszt, az szólhat hozzánk. Az szólíthat meg bennünket. És Urunk, azt a csodát is ad, hogy újra és újra átéljük, hogy az a betű, amit olvasunk, a te szavad által ihletett, mégis hold betű, elevenné válik a beszéd az olvasás által, és elérkezhet hozzánk, így hallható módon. És Urunk, innentől még tovább történik a csoda, mert a te szent lelked által újra a te szabaddá válik bennünk. Megszólít, kegyelmedbe von, intés bátorít, és utat mutat, meg tanácsol. Urunk, köszönjük neked, hogy ez is lehetséges. Ez ma is megtörténhet. Urunk, így kérünk téged, hadd tárjuk oda egész valónkat, egész szívünket te eléd. Kérünk, hogy te vizsgálj meg bennünket, te tisztogass bennünket. Ami nem kedves előtted, azt tudjuk megvallani, elutasítva, letéve azt, és tudjunk megújulni igéd által. Járjon át bennünket. Adj nekünk ilyen ige hallgatást, adj nekünk ilyen ige megértést. És adj, Urunk, akaratot is, hogy mindezt végbe tudjuk vinni. Mindez, ami megértett ige, az látszódjék is életünkön. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök üzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 201. dicséretünket, a 201. dicséretünk második dicséret, 202. dicséret első verszakát. Így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református kalózunk szerinti mai napra kirendelt ige hirdetési alapigéből, ez pedig írva található a Márk szerinti evangéliumban, a Márk szerinti evangélium 12. fejezetében, a 12. fejezet 41. versétől a 44. versig, tehát a fejezet végéig. Kérem, hogy Isten igéjét fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Így szólt tehát hozzánk az írott üzenet a Márk szerinti evangélium 12. fejezet 41. versétől. Jézus pedig leült a templomi perselyjel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz a legkisebb pénzt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegekből dobtak, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, mondhatnánk már megint a pénz, de hát erről szól ez a mai igénk, sőt, nagyon-nagyon-nagyon sok ige a Szentírásban. Volt egy sorozat néhány évvel ezelőtt, amin részt is vettünk a gyülekezetből sokan, aztán újra tanulmányoztuk ezt a nagyon jó kis füzetet, munkafüzettel együtt, ami valóban a sáfárságról szólt, és így egy már kicsit közelebb áll ez a kifejezés hozzánk, a Bibliát ismerő kifejezés az emberhez, hiszen maga a pénz, mint fogalom, természetesen mindenki előtt ismert, de igazán a világnak a viszonyát árulja el a pénzhez. Ugyanis mi úgy gondolunk erre a fizető eszközre, mert szükségünk van rá, hiszen ezzel egyenlítjük ki a számlákat, költéseinket, ezzel tudunk vásárolni, és mindazt, ami szükséges, azt ezzel egyenlítjük ki, de nem tekintjük célnak a pénzt, hanem egyfajta eszköznek. Isten igéje éppen ezért rengeteget beszél hozzá, Már csak azért is, mert a világban azt látjuk, hogy a pénz az nagyon sokakat, így mondom, hogy körbefog. És olyan egyértelműen mondja el az első Timóteusi levél, ott a 6. fejezetben olvassuk ezt az ige verset. Van, akinek a pénz szerelmet jelent, a pénz szeretetéről szült szerelméről beszél az ige, és azt mondja, hogy akik ehhez így ragaszkodnak, szinte szerelmesek a pénzbe, azokat majd eltávolítja Istentől, sőt magától a hittől, az is Isten ajándéka. És hagyd mondjam, így még a hívő embert is megkísértheti ez. És ez oda visz, hogy valóban céllá válik életében a pénz, a vagyonnak a gyűjtése, és tudjuk, van egy olyan tulajdonsága a vagyonnak, hogy sosem elég, mindig többet kíván, és eltávolítja még akár a hívő embert is Isten közeléből. Az a hamis látszat is keletkezik ezzel, hogy a pénz a vagyon tart meg, azzal tudok elintézni dolgokat, minél több, annál több mindent a világon, és ki tudja, lehet, hogy még bocsánat, még talán ilyenre is gondolnak valakik, hogy még ezzel váltom meg majd magamat a jövendő életre is. Természetesen hamis képek ezek, viszont a veszélyre felhívja a figyelmünket a Szentírás. Milyen a vagyonunkhoz, a pénzhez való viszonyunk, hogy gondolunk erre, és észrevesszük-e a Bibliának a tanítását, hiszen, ahogy mondtuk, rengeteg ige, sőt, nagyon-nagyon sok ige. Hogyha így emlegetjük pénz és vagyon, talán a legtöbb ige ehhez kapcsolódik a Szentírásunkhoz. A mai igénk is egy rövid történés Jézus Krisztus életéből, mondhatnák, nem szép dolog oda ülni szemben a perselyjel, az emberekkel, és nézni, hogy ki mennyit dob a perselybe. Hát valami ilyesmit olvashatunk itt, de biztos vagyok benne, hiszen tudjuk más igéből, hogy Jézusnak nem lett volna erre szüksége, hogy nézze, és nem is hiszem, hogy a pénzérméknek a nagyságát látta, hiszen már gondolatainkat ismeri, a szívünk szándékait ismeri. De valóban ez történik, hogy Jézus ott leül Jeruzsálemben, a templomban vagyunk, a templom területén vagyunk, a perselyjel szemben. Azt mondják a korabeli leírások, hogy bizony több persely is volt, akár címkézve is voltak ezek a perselyek, még olyan persely is volt, hogy az elmaradt hála áldozatok, vagy amit az ember megígért, és mégiscsak elmaradt egy időben, azt is pótolhatta. És azt mondják sokan, ez valóban ilyen tölcsérszerű perselyek voltak, és talán egybefolyt, belefolyt a vagyon a kincstárába, a templomnak a kincstárába mindez. De olyat is olvasunk a Bibliában, hogy például Jóás király idejében, királyok második könyvében olvassuk ezt, amikor kijavították a templomot, akkor faládákat állítottak föl, pontosabban a templom renoválása előtt. Egy nagy faláda tetejére lyukat fúrtak, és abba gyűjtötték az adományokat, hogyha megtelt, akkor bevitték a templomszolgák, vagy éppen a papok, megszámolták azt, és átadták az építést végzőknek, hogy a templom, Istennek háza, az teljességen felújítódjék. Tehát így mondom, hogy nem új keletű dolog, amikor perselyjel találkozunk a templomainkban. Így volt ez már Jézus Krisztus korában is, így volt ez már az ószövetségi időkben is, és mindaz, ami befolyt, az valóban nem csupán a templomnak a fenntartására használták, hiszen ott is voltak ilyenek, akik alkalmazottak voltak, tehát fizették őket, ebből éltek ugye a papság is, a templomszolgák is, akár a templomi énekesek is, hiszen voltak ilyen jellegű, hogy mondjam, szolgálatok is, ha úgy tetszik, állások is, és természetesen egy ilyen hatalmas intézményi rendszert, mint a jeruzsálemi templom, fönn is kellett tartani, időről időre renoválni, sok egyéb költséget vonzva, úgy, mint manapság is az épületeinket újra és újra karba kell tartani, és van nagyon sokféle kiadás is, hiszen fűtjük, világítjuk, sőt, biztosítjuk a templomainkat is, meg időről időre renováljuk is. És természetesen, hagyd mondjam így, nem csupán ezt a célt szolgálta a gyűjtés, hanem nagyon sokszor ebből segítették a szegényeket is, a rászorulókat is, a szűkölködőket is. Hagyj említsek még föl új szövetségből is példát, bár az első keresztény gyülekezeteknek, amiről is legalább tudósít a Szentírásuk, nem volt így külön templomuk, hiszen ők is a jeruzsálemi templomba jártak az Istent imádni és imádkozni, viszont egymás közt ezt is megvalósították. Nem egy olyanról olvasunk, aki eladta a földjét, vagy annak egy részét, vagy valamilyen vagyontárgyát, a kapott összeget behozta, letette az apostolok lábaihoz, azt, ahogy olvassuk, és utána pedig, így mondom, a gyülekezetben fölhasználva ezt, a szükséget szenvedőkre is fordították, sőt, később tudjuk, választottak diakónusokat, az ő feladatuk, így olvassuk, az asztal körüli szolgálat volt, tehát akár a étellel, itallal való ellátása a gyülekezet rászoruló tagjaiknak, de ez jelentette azt is, hogy ők is kezelték ezt a fajta vagyont, elosztották az adományokat. Kinek milyen szüksége volt erre? Tehát azt látjuk, hogy a adakozás, akár így mondom, a persejbe való vagy történő adakozás, az nem új keletű dolog. Ott van az Ószövetségben is, ott volt Jézus Krisztus korában is. A következőt olvastuk, hiszen így indult a történet. Jézus pedig leült a templomi persejjel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a persejbe. Álljunk meg itt egy picit. Azt mondtuk, hogy nem túl szép dolog talán így nézni az adakozását az embernek, hiszen arra is tanít bennünket az ige, amikor adunk, akkor hát úgy történik akár ez, hogy nem tudja, mi jobb kezünk mit tesz a bal, vagy éppen fordítva, ki milyen kezes és hogyan nyújtja oda a persejbe az adományát. Ez az ige arra utal természetesen, hogy nem így írjuk föl, vagy tartjuk számon, esetlegesen beregetjük meg a saját vállunkat, hogy milyen szépen adakozunk, sőt, akkoriban szokás volt az is, hogy sokan kürtől tettek maguk előtt, különösen, ha valami nagy adományt adtak, ezzel is jelezve az emberek felé, hogy ők milyen bőségesen adakoznak. Jézus erre a magatartásra mondta azt, hogy bizony ne így történjen, mert az ilyen fajta adakozás, az csak az emberek veszik észre. Ők az ilyen emberek, akik így adakoznak, megkapják jutalmukat, mert emberek elismerésére vágytok, azt meg is kapták, de Isten az ilyen fajta adakozást, adományozást, azt nem nézi. Vagy így mondom, hogy szinte meg sem látja. Miért is? Mert ő mindig a szívünk állapotát nézi. Hogyan történik az? Legyen az akár egy ilyen kicsi összeg, amivel ezzel az özvegyasszony járult hozzá a templomi adakozáshoz, aztán kiderült, hogy nem olyan picike volt ez, lehet, hogy a külső szemlélő számára, aki esetleg észrevette azt a két kis leptont, ez van ott az eredeti szövegben, így fordítjuk fillért, nagyon picike kis váltópénz összegét, és talán el is csodálkozott, hogy ilyen keveset, vagy talán még kicsit fitymálólag is elmondta, hogy hát ez tényleg nem sok. Viszont Isten mindig a szíveket nézi, a szándékát a szívnek. Hogyan is történik az adakozás? Szóval egy kicsit gondolkozzunk el ezen, hogy hogyan is szoktunk adni. Milyen szívvel tesszük ezt? Valóban örömmel adakozunk-e? Nem egyszer elismétlem ezt az igét a hirdetésekben, amikor az adakozást is mindig meghirdetjük, hogy a jó kedvű adakozót szereti az Úr. Ez pedig új szövetségi igénk, második korintusi levélben olvashatjuk. Valóban így történik-e a mi adakozásunk? Jó kedvel. És hozzá tehetjük gyorsan ezt is, mert mindig ott van a bibliai történéseknél, az új szövetségi gyülekezet, a keresztény gyülekezetnél is ott van, hogy önként adtak. Ez nem sosem kényszerűségből történt. Ez mindig önkéntes adakozás volt. Szóval, hagyj fogalmazzak így, Jézus ma is nézi a mi adakozásainkat, természetesen nem úgy, hogy leülne itt szembe a kijárattal és nézné a persejt, hogyan járulunk oda, hanem mindig a szíveket vizsgálja, de jó ezt is végig gondolni, így előtte megállni. Időről időre, mert ahogy mondtuk, a pénz az veszélyes eszközé is válhat, eltávolíthat Istentől, így a hittől is, és utána sok keserűséget is okozunk magunknak, ahogy az ige folytatódik. Tehát újra és újra vizsgáljuk meg így is magunkat. Mi lett a pénzhez való viszonyunkkal? Egyáltalán lehet, hogy már a világi utat követjük. Elkezdtük gyűjtögetni öncéllal, minél többet rakosgatva. Ki tudja, kinek is miért. És tudjuk, mondtuk, van a vagyonnak egy ilyen természete magának a pénznek, hogy egyre többet kíván. És higgyük el, sosincs vége. Isten nélkül mindig ide kerül az ember ebben a kérdésben is. De hogyha mindezt Isten előtt gondoljuk végig újra és újra, és világítjuk át a szívünket az ő igéjével, szavával, akkor megláthatjuk a vagyonhoz, a pénzhez való viszonyunkat is, hogy hálából adakozunk-e, hogy valóban olyan szívvel tesszük ezt, hogy megköszönve neki, hiszen tudva, hogy mindent tőle kaptunk, fizikai erőnket, képességeinket, akár lelki-szellemi képességeinket is, és mindazt, amit elvégzünk becsületes munkával, megkeresve, azt neki köszönhetjük meg. És ebből adunk vissza egy részt az ő dicsőségébe. Szóval Jézus így tett, hogy megálltott a templomi perselyel szemben, és látta ezt az adakozást. De azt mondtuk, hogy nem igazán az emberek kezét figyelhette, hiszen erre nem volt szüksége, belelátott a szívükbe. De mindezt nem öncélúan tette, hanem Jézus, amikor bármi ilyesmit tett, akkor ezzel mindig tanított is. Tanította az ő tanítványait is. Hogy mondjam így, szükségünk van nekünk is az ilyen tanításra. Mit is mondott? Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig oda menve beledobott 2 fillért, azaz a legkisebb pénzt. Jézus oda hívta tanítványait, és ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindenét, mindent beledobott, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Nagyon érdekes ez a kifejezés, ami itt szerepel, hogy mindent beledobott, amilyen volt, a megélhetéséhez szükségeset. Így van ott az eredeti szövegben a bioszát, tehát ami a megélhetéséhez szükséges. Nem tudjuk, sőt, hagyd mondjam így, pontosan nem, de bizonyosan az Úr szeretete késztette erre ezt a szegény özvegyasszonyt. Sokan félreértették már ezt az igét, és úgy gondolják, hogy hát valami keveset, valami apró pénzt már bocsánat, 2-5 forintost, ugye? Mert most az a legkisebb pénzérme. Akkor elég az is az Úrnak, hiszen ez a szegény özvegyasszony is a lehető legkisebb pénzt dobja bele, 2 fillért, és nagy dicséretet kap Jézustól. Csak hogy Jézus ugye nem a pénz értékét nézi, hanem a hozzávaló viszonyt, és különösen a szívállapotát, az Úrhoz való viszonyt. És még ő azt is tudja, hiszen így is belelátott ennek a szegény özvegyasszonynak az életébe, hogy ez a mindene, ez a teljes vagyona. Úgy is mondhatnánk a félretett pénze, vagy a megtakarított pénze. Talán így is érthető, a mindennapra szükséges eledel, lehet, hogy az aznapra szükséges is volt. De azt mondja Jézus, ez akár az egész vagyona is volt. Nagyon érdekes ennek az özvegyasszonynak ez a cselekedete. De mindenképpen az húzódik mögötte, hogy teljes bizalmát az Úrba veti, hogy teljesen az Úrra bízza magát. Hagy mondjam így, ne értsük félre, az Úr ilyet nem szokott kívánni, hogy a teljes vagyonunkat adjuk oda, vagy ajánljuk föl. Emlékszünk, van egy újszövetségi történetünk, elég csúnya véget ér. Anániás és Szafíra története, emlékszünk rá. Arról van szó ebben a történetben, hogy ez a házas pár megígéri a gyülekezetnek, így Isten színe előtt is, hogy eladják az egész földjüket, és annak az árát behozzák a gyülekezetnek, leteszik az apostolok lába elé, hogy majd használja a gyülekezet. Ezzel a hatalmas felajánlással vannak. Aztán kiderül később, hogy igazán az ördög kísérti meg a szívüket, hogy mégsem az egészet eltesznek ebből. Megtehették ezt? Megtehették volna? Természetesen. Isten nem kérte volna ezt így számon. De ők ezt mondták a közösségnek, Isten színe előtt is, így Isten szent lelke előtt is, hogy az egészet odaadják. Ezért éri utána őket ez a fajta ítélet. Emlékszünk, ismerjük a történetet. Szóval, amit megígértünk, amit odaajánlottunk az Úrnak, azt illik teljesíteni. A felségesnek tett fogadalmaidat. És kedves testvérek, bizony volt már talán ilyen a mi életünkben is. Egy-egy nehéz helyzetben sok mindent ígértünk az Úrnak, akár nagy adományt is. És amikor elmúlt a veszély, akkor némi apró pénzt talán, mind abból a sokból, ami volt, talán, hagyd mondjam így, odadobtunk az Úrnak. Szóval jó odafigyelni az ígéreteinkre, és Isten nem kéri azt, hogy az egészet. Itt sem kérte volna ettől az özvegyasszonytól. De Jézus látja ezt a teljesen odaszánt életű asszonyt, hogy ő az Úrba veti a teljes bizalmát, az ő megtartatását is. Hagy tegyek hozzá egy ószövetségi történetet, Illésnek a története. Emlékszünk rá, nagy szárazság van Izraelben. Az Urat elhagyta a nép, ezért büntetésképpen éri őket ez a nagy szárazság. És akkoriban, amikor valóban földművelésből, állattenyészből éltek az emberek, ez a létet veszélyeztette, hogyha nem volt elegendő csapadék. Hiszen eltűnt a növényzet, utána nem volt mit enni állatnak, embernek egyaránt. És Isten mégis eltartja Illést. Először a Kerít patokvölgyében. Hollók hozzák naponta a kenyeret és húst, ilyen csodálatos módon. Aztán emlékszünk rá, elküldi őt Sarepta városában egy szegény özvegyasszonyhoz, aki, mikor meglátja őt, az Úr arra indítja, oda menve hozzá, azt kérje, hogy neki süssön először, ezt még Illés talán nem is tudja, de elmondja az öregasszony, az idős özvegyasszony, bocsánat, így mondom a történetet, hogy már csak egy adagnyi olaj és egy adagnyi liszt van, egy kis lángos kenyér, vagy lángos elkészítésére, és utána, ahogy mondja, azután meghalunk én és a gyermekem, a fiam. Mit is kér Illés? Az Úr indítja el, nagyon érdekes és furcsa kérés, hogy abból neki süssön először. Ez is egy Úrba vetett bizalom, hogy Isten szavára hallgat az az özvegyasszony. És mi történik? A történetben csoda történik, nem fogy ki az olajos korsó, és nem fogy ki a lisztes fazék, egészen addig még tart a szárazság Izraelben. Isten meg tudja így áldani akár a teljes odaszánást is, az Istenre való hagyatkozást. Ebben a történetben is az van. Kedves testvérek, hogyan is szoktuk mi adakozni, vagy mi az adakozásunknak az alapja? Sok minden el szokott hangzani. Talán az is, hogy hát a tized az újszövetségi tanítás, az új szövetségben az nincs benne. Valóban így nem találjuk meg. De a Biblia egészére nézve mégiscsak igaz. Honnan is ered a tized fizetésnek, így mondom, az igéje vagy a tanítása? Azt olvassuk az Ószövetségben Ábrahám történeténél, hogy Ábrahám tizedet adott mindenből egy Melkisédek nevű valakinek, akiről nem tudunk sokat, azt mondja az ige, hogy Sálem király és a felséges Isten papja volt. Említi őt az új szövetségünk is, a zsidókhoz írt levél. És azt mondja, hogy valóban nem ismerjük nemzetségét se, hirtelen előnkbe kerül. De ami a lényeges a történetből, hogy mindig a kisebb ad a nagyobbnak. Ábrahám a zsidó nép ősatja. Nekünk keresztények is hitben ős atyánk, hiszen benne áldatik meg a föld minden nemzetsége. És mégis ő ad, ezek szerint a kisebb, a nagyobbnak, Melkisédeknek, Sálem királyának, a felséges Isten papjának, akiről sokat nem tudunk. De mit is mond a zsidókhoz írt levél szerzője Jézus Krisztusról? Hogy ő nem az Áron szerinti főpapság vagy papság leszármazottja, hanem a Melkisédek szerinti. És hozzá hasonlítja magát Jézus Krisztus, mint főpapunkat. Ebben a történetben tehát Ábrahám ad tizedet Sálemnek. Azaz a teljes megszerzett dolgot, abból egy részét, a tizedét ajánlja fel neki így az Úrnak. A tized fizetés gyakorlat az innen származik. Azaz mindent, amit kaptunk, szereztünk, a kilenc tizede megmarad nekünk, de hát mindent az Úrtól kaptunk, és abból egy tizedet ajánlunk fel az Úrnak. Természetesen, hogy is mondtuk, ez mindig önként történik. Erre senkit nem kényszerít, senki sem. És mindig, hogy történjen, ez egy nagyon fontos dolog, hálás szívvel. Azaz nem úgy, hogy esetleg másira nézve, irigykedve teszem ezt, hanem az Úrnak hálás szívvel mindazt, amit adott, ha kevesebbet is, mert ezt éli át az ember mindig az Úrral, hogy az elég lesz, sőt, bőséggel elég lesz. Még mások is részesülnek belőle. Hagy tegyek gyorsan hozzá egy másik újszövetségi történetet, 5000 ember megvendégelése. Mi is a kiinduló pont? 5 kenyér és 2 hal, szállított hal. Ennyit visz oda egy kisfiú, felajánlva, mondhatnánk így az ő uzsonnáját. Oda viszi az egyik tanítványnak, a tanítvány Jézus elé viszi, és Jézus megáldja ezt a keveset. És mit olvasunk? 5000 férfi. Csak a férfiakat számolták meg ott a zöld füvön, mellettük még ott voltak az asszonyok, a gyermekek, jó lakásig esznek, majd összegyűjtik a maradékot, 12 tele kosár. Több a végén a maradék, annak a nagysága, mint ami a kezdet, a kiindulás volt. Jézus Krisztus kezében, hogy mondjam így, az Úr kezében,
Ha azon a kevés áldás van, az sokaknak elég, sőt bőséggel elég, és még marad is belőle. Kedves testvérek, hogy tekintünk így a vagyonunkra, a pénzünkre? Ez mindig egy érdekes kérdés, ugye? Senkinek nem szeretnénk a pénztárcájában nyúlkálni, nem is erről van szó. És azt is tudjuk, sokszor a pénz, a pénztárca, a vagyon az utolsó, ami meg szokott térni Istenhez, szoktuk ezt is mondani. Érzékeny terület. De Isten úgy tekint erre, hogy odaad nekünk sokat. Ad hozzá képességet, hogy tisztességes munkával, fizetésképpen akár megkapjuk. És utána pedig azt mondja, ennek csak egy részét kérném vissza az én dolgaimra. Akár az úrházának fenntartására. Akár így a gyülekezet közösségében azoknak, akik rászorulnak. Hogy majd valóban áldásul legyen sokaknak. Milyen a viszonyunk a vagyonhoz, a pénzhez? Már célnak tekintjük, és így öncélúvá lesz, vagy pedig úgy tekintünk rá, mint ami eszköz, használjuk, hiszen szükségünk van rá, ahogy mondtuk, sok mindent kiegyenlíteni. De úgy tekintünk rá, hogy Istentől kaptuk mindet, és hálás szívvel vissza is tudunk belőle adni. Kedves testvérek, egy rövid kis tanítás hangzott el egy konkrét történet kapcsán, hiszen Jézus ott volt Jeruzsálemben, látta az adakozást az ottaniaknak, azt is, hogy sokan sokat dobtak bele, gazdagok, hiszen ő belelátott az életükben is, mindez a fölöslegükből történt. Ha úgy tetszik, nem nagyon terhelte meg őket. És meglátja ezt az özvegyasszonyt, aki két fillért, bizony ez a teljes vagyona volt, Jézus belelát az életébe, oda tudja szánni, mert ennyire Istenbe veti a bizalmát. És ő kap dicséretet. Ezt mondja el a tanítványoknak Jézus. Hogy is mondtuk? Természetesen Isten nem kér így a teljes vagyonunkat. Indíthat sok mindenre bennünket. De ezeket a fogadalmakat vegyük komolyan. Amit megígértük, valóban adjuk neki oda. És hogy tekintünk egyáltalán a vagyonra, a pénzre? Miénk? Mi dolgoztunk meg érte? Vagy az Úrtól kaptuk ajándékba? Mert egyébként mindenünket az Úrtól kaptuk, az életünket is, a képességeinket is, a szellemi, lelki dolgainkat, a fizikai erőnket. És utána ebből ajánlunk föl önkéntesen, örömmel, jó kedvű módon, ahogy az ige mondja, és azt látjuk, hogy lesz belőle áldás sokaknak. És milyen érdekes, ha tapasztaltuk már ezt, biztos sokszor, áldásul lesz nekünk is. Sőt, akár még anyagiakban is. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy ha mi így osztunk, akár vissza Istennek, másoknak, kiderül, hogy Isten meg szorozni szokta azt. Talán ezt az áldást is láthattuk már, tapasztalhattuk már. Hagy idézzem föl Malakiás próféta könyvétő, a néphez szól, és a népet kéri számon. Bizony itt egy párbeszéd történik, ahogy Isten elmondja az ő szavát a prófétának, a próféta odatéri a népet, és a nép válaszol erre, egyfajta párbeszéd történik. Érteni fogjuk, a következőképpen hangzik Malakiás próféta könyve 3. fejezet 8. verstől. Becsaphatja-e Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem, ugye mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A válasz, a tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Kedves testvérek, itt van az adakozásnak az áldása. Ha visszahoztunk, Isten szorozni szokott, ahogy mondtuk röviden. Ilyen legyen a mi adakozásunk. Önkéntes, tiszta, hálás szívből eredő, és látni fogjuk az Úr áldásait. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, úgy, ahogy szoktuk, most így ülve maradva hajtsuk meg fejünket imádságra, és először csendes percben mondjuk el Istennek mindazt, amiben megszólított bennünket, majd közösen, hangosan is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük a te tanításodat, az élő igét. Bizony nem csak abban a korban volt mindez igaz, amikor elmondtad mindezeket, hanem igaz a mai napra nézve is, sőt az utánunk jövő időkre nézve is. És Urunk, azt is látjuk, hogy bizony a világot is a pénz mozgatja, de egészen másképpen motiválja. Sosem lesz elég, minél többet kíván, és bizony a veszély az, hogy eltávolított tőled, Urunk, a pénz és a vagyon. Minél több van az ember, annál jobban vágyik rá, és annál jobban ragaszkodik hozzá, ebbe veti bizalmát. De köszönjük, Urunk, hogy mindez megfordulhat, aki téged megismerhet, és hadd kérjünk, Urunk, így, hogy mi pedig folyamatosan vizsgáljuk is a szívünket, a pénzhez, a vagyonhoz való viszonyunkat. Hiszen szeretnénk neked szolgálni, téged tisztelni, így vagyonunkkal, pénzünkkel is. Urunk, köszönjük azt neked, hogy adhattunk. Köszönjük, hogy annak láthattuk az áldásait. Köszönjük, hogy ezek az áldások így megjelennek a gyülekezetben is. És add, Urunk, hogy valóban mindig így tiszta szívből, önkéntesen, szeretettel, neked hálát adva tudjunk adni. Hadd kérjünk, Urunk, a következő hetünkért is, a gyülekezeti csendes hétért. Kérünk, hogy te jöjj vel elünk máiba, legyél te is ott. Kérünk, hogy áld meg a szolgálatokat, add, hogy az ige a szólítson meg bennünket, nyissa meg a szívünket, nyissa meg az életünket, járjon át bennünket, és adjon nekünk tanítás, sőt, formálja is az életünket. És hadd kérjünk az itthon maradottakért is, hogy ugyanúgy szólj hozzájuk ige olvasásokkor, tudjanak választ adni erre imádságokban az emberek. Köszönjük, Urunk, hogy így mindenütt jelen tudsz lenni a te szent lelkeddel és a te igéddel. Hadd kérjünk, Urunk, a gyülekezet egészéért. Urunk, áld meg bennünket, kicsiket, nagyokat, fiatalokat, időseket egyaránt. Hadd kérjünk a most megkeresztelt kisgyermekért is, az ő családjáért, szüleiért, keresztszüleiért, a nagy családért. Urunk, áld meg őt is, így a gyülekezet még nagyobb családjában is. Add, hogy tudjunk egymásra figyelni, valóban úgy legyünk együtt a gyülekezet, mint egy nagy lelki család. Vegyük észre a másik örömét, és tudjunk vele együtt örülni. Vegyük észre a másik bánatát, és tudjunk vele együtt szomorkodni és sírni. És vegyük észre egymás szükségeit is, tudjuk azokat betölteni anyagi jellegű dolgokban is. Adorunk, hogy erre is nyisd meg a szívünket, add, hogy nyisd meg erre is a szemünket. És Urunk, lássuk meg a szükségeket is, tudjunk a te szükségeidre is adni, hiszen így is megjelented magadat a világban, láthatjuk ezeket is. Kérünk, Urunk, áld meg egész hetünket, ami munkavégzésünket, aki munkába indul, ami csendes pihenésünket, előtted való létünket a csendes héten. Kérünk így szeretteinkért, gondviselő szeretetedért. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Befejező énekünk a megkezdett dicséret, a 202. dicséret, második és harmadik verszakát énekeljük el. A második így kezdődik, elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be, majd kérjük a mi Urunk áldását.
És Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Áldás békesség. Viszont.